úgy hallottam, hogy az előző előadások is személyes életutakról, személyes történetekről szólnak. Én is csak a magam történetéről tudok beszélni, tehát nem vagyok egy szakavatott előadó. És a történetemnek a főszereplőjének a modelljét azt szeretném most elindítani útjára, itt körbe. Ő egy 12 hetes magzat, ilyen kifejlett és ekkora körülbelül a pocakban. És arra kérem önöket, hogy nézzék meg jól, hogy biztos sokaknak nem újdonság, vagy talán senkinek, de mégis az én történetem például arról szól, hogy hiába tanuljuk meg biológia órán, így vagy úgy, hiába elvileg egy egyértelmű dolog, hogy egy kis emberke fejlődik az anyamélyben a legelső pillanattól kezdve, amikor bizonyos lányok és fiúk krízis helyzetbe kerülnek, akkor ezek a tények valahogy ilyen elmismásolhatóvá válnak. Tehát az én történetem az a házasságom előttről való, a 20-as éveim legelején. Felkerültem egyetemre Budapestre, olyasfajta kvázi vallásos légkörben vagy családban nevelkedtem, hogy a nagyszüleim generációja még mindkét ágon rendszeresen járt szentmisére, gyakorolta a hitét, viszont az én szüleim már sajnos nem jártak templomba, és nem is nagyon imádkoztunk otthon. Hát én dunajvárosi vagyok, ugye akkor nagyszüleim is abban a generációban voltak, akik oda települtek a munka miatt, pár ház állt még akkor csak Sztálinvárosban, és azt kellett egy nagy hevülettel felépíteni egy új iparvárost, és hát egy kicsit ez nem is kicsit. Azt gondolom, hogy még az én életemre is úgy tudatalat rányomta a bélyegét, nagymamámikat figyelték az utca másik oldaláról, hogy jártak templomba, és bizonyos időközönként be is hívták őket, és szemrehányták nekik, hogy a anyukámat például járatták hittanra és társai. Tehát azt szerintem önök talán még jobban ismerik, mint én. Talán ez is az oka annak, hogy az én szüleim már nem nagyon forszírozták a vallásos, a hitre nevelést, volt otthon Bibliám, és ahogy igazán el voltam keseredve, akkor úgy ösztönösen elkezdtem imádkozni az atyához, de úgy nagyjából ebben kiismerült a dolog. Így kerültem föl Budapestre, nagyon-nagyon lázadó kamasz voltam, pedig igazán nagy szabadságot engedtek a szüleim, azt gondolom. Van két öcsém, és én voltam ugye az úttörő a családban a jogok kiharcolásában, de tényleg úgy nem volt nagy ellenállás sem, jó anyagi körülmények között laktunk, tehát nem lehetett semmire panaszom, de mégis nagyon hajtott az, hogy elkerüljek otthonról, elkerüljek Dunajvárosból, és az utolsó rabigákat is lerázzam magamról, amik még lehetségesek. Gondolok itt például olyanra, hogy dohányozhassak nyilvánosan, ilyen fantasztikus céljaim voltak. Úgyhogy először még az ellen is lázadtam, hogy egyetemre menjek, pedig nagyon tanáraim nagyon mondták, hogy nagyon fontos lenne, és nagyon odavaló vagyok. Úgyhogy még két évig világjártam mindenfele, de aztán végül is anyukám könyörgésére nagykegyesen azt mondtam, hogy jó, elmegyek egyetemre, de azt fogok tanulni, amit én akarok, semmiféle gyakorlati szempontot nem engedélyezek ez ügyben sem. Így hát a filozófia szakot választottam, ami ugye tudjuk, hogy egy bomba szakma, hogyha a pénzkeresetre gondolunk, vagy a jövő építésére. De hát ezelőtt, az akaratom előtt is meghajoltak a szüleim, és így filozófia szakon, hát tudományosan kezdtem bele Isten tanulmányozásába, mert ott ugye a teológia, illetve a filozófia találkozás az egy nagyon, nagyon nagy terület, és ott konkrétan a Létezik-e Isten című könyvet is például el kellett olvasnom, és hát a filozófiai logika eszközeivel próbáltam közelebb jutni a válaszhoz. És hát sajnos, vagy nem sajnos, egyre jobban elkezdtek érdekelni a keleti filozófiák, keleti vallások, külön ilyen szakosodást is végeztem, és ugye végére úgy az volt a válaszom, hogy hát voltak bennem ilyen erős gyökerek, ez a tradicionális keresztény vagy katolikus gyökerek, amik úgy kikibuktak belőlem, de hogy nyilvánosan azt jelentettem ki az egyetemi kocsmákban, hogy én nem vagyok vallásos, de ha mégis, akkor majd egyszer buddhista leszek. Úgyhogy a nagy okoskodásnak ez lett volna a vége, de Hát az egyik kedvenc mottom mostanra az lett, hogy az Isten szeretőknek minden a javukra válik, és a másik pedig, amit majd később egy kicsit kibontanék az én történetemmel kapcsolatban, pedig az János evangéliumából, hogy benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. És hiszek abban az első, a páli mondatra visszatérve, hogy Isten a szenvedésen keresztül tud a leggyorsabban és a leghatékonyabban magához vonzani minket, engem legalábbis, mert hogy tényleg sokan a pofonból értenek csak. Úgyhogy szép lassan óriási bulizások voltak az életemben, tehát ezek az érzéki élvezetek egyre nagyobb szerepet kaptak a mindennapjaimban, és elkezdett zavarni az, annyi lelkiismeret még volt bennem, hogy ezt a nagyon szuper életet, amiben tényleg senki nem mondott meg semmit, hányra menjek haza, mit csináljak, mennyit tanuljak, stb., hogy mégis ezt a szüleim finanszírozzák, ezt az egészet. Ráadásul én azt is kijelentettem, hogy kollégiumba sem megyek, mert az nekem túl büdös, és akkor már mint idézőjelben, és albérletben laktam. Tehát, hogy tényleg igazán szemtelenül álltam a dolgokhoz, és viszont egyre jobban motoszkált az bennem, hogy ez így könnyű vagánynak lenni. És elkezdtem munkát keresni nappali tagozatos hallgatóként, ami igen nehéz volt, mert mindenhol kérdezték, hogy hát akkor tudok-e 8 órát ott lenni napközben, és mondtam, hogy hát nem, mert az egyetemen ülök. És így találtam végül egy ilyen kényszer megoldásként egy reneszánsz étteremben, ami akkor nagyon-nagyon felkapott volt, munkát esti kezdéssel egészen hajnalig, és egy ilyen nagyon kivágott kis egyen ruhában kellett a vidám férfiakat kiszolgálni a pultban. Úgyhogy ez így meg is adta még a plusz löketet ezekhez a bulizós hónapokhoz, és szakítottam a barátommal, akivel még előtte azért már így a közös életünket tervezgettük. Egyre gyorsabban váltogatták magukat a fiúk az életemben, és ebben a korszakban kaptam aztán egy meghívást a dunaújvárosi barátaimtól, akikkel már rég találkoztam, hiányoztak nekem, és meghívtak az egyiküknek a születésnapjára egy vidéki nyaralóba, hogy menjek, és akkor végre találkozunk, beszélgetünk. Nagyon vártam, hogy akkor végre tényleg sokakkal már milyen régóta nem találkoztam, el is mentem. A barátnőm, a legjobb barátnőm, aki azért úgy jól ismert már akkor is, azt mondta utólag, és ez nagyon megvilágosította nekem aztán később a dolgok hátterét, hogy Anett, azon az éjszakán valahogy úgy viselkedtél, mintha nem te lettél volna. És jóval később, amikor megtértem, és az Istenbe vetett hitem elkezdett növekedni, akkor ugyanolyan mélyen elkezdtem hinni a sátán létezésében. És azt gondolom, hogy ezen az éjszakán egy nagyon fontos lélektani pillanat volt, amikor a sátán megfogta a kezemet, és elkezdett egy egészen más irányba vinni, mint amit én valójában szeretnék. Ebben a társaságban, ott a buliban volt egy fiú, aki csak úgy nagyon kevéssé ismertem, úgy tudtam, hogy egyedülálló, nagyon megtetszett, egész este együtt táncoltunk. És aztán hát ez nem volt az én stílusom se addig, de nem is ittam túl sokat, pedig akkor már azért igencsak alkoholizáltam, és mégis átéltem vele egy éjszakás kalandot. És ezután még visszamentünk bulizni, táncoltunk, egészen késő volt már, egy üvegajtós kis házikóban voltunk, és jól látszott, hogy már pirkad, kell fel a nap, és ekkor belépett egy lány az ajtón, tényleg 4-5 óra körül, ekkora pocakja volt, nagyon szép lány, nem ismertem, és akkor ilyen vidáman a buli hevében így körbe kiáltottam, hogy na hát ő meg kicsoda, és miért most jön ide, és egyáltalán. És hát mindenki gyanúsan csöndben volt körülöttem, és aztán valaki odasúgta, hogy hát ez bizony annak a fiúnak a mennyasszonya, akivel én olyan jól éreztem ma éjszaka magamat, és a közös babájukat várják, és hamarosan esküvő, hát ez egy ilyen becsúszott baba, de hogy a fiú akkor úgy döntött, hogy elveszi a lányt. Hát ez egy nagy pofon volt nekem, mert nekem már nagyon tetszett addigra a fiú, hiszen már órák óta ismertem, és tervezgettem a jövőt vele, és hazarohantam, megsértődtem, megbetegedtem, megfáztam, mindenféle bajom volt hetekig, És ezekre a testi betegségekre fogtam azokat az egyértelmű terhességi jeleket, és azt, hogy a ciklusom elmaradt. És azt mondtam, hogy hát ez egy fertőzés miatt van. És hetekig képes voltam ezt az önmagamnak hazudozást fönntartani. És aztán a barátnőm szólt rám, amikor már iszonyan folyamatosan hányingerem volt, és minden bajom volt, hogy menjek, vegyek már egy terhességi tesztet. De én annyira a tagadás állapotában voltam, annyira nem illett a terveimbe, hogy én most gyere. Én nekem egészen pontos terveim voltak az életemre. Nem tudom hány évig még sok pénzt keresek, nagyon sok nyelvet tanulok, még erre utazok arra, és majd utána nagyon koncepciózusan megismerkedem az életem szerelmével, aki fehér lovon fog jönni, minden tökéletes lesz a kapcsolatunkban, és akkor majd lehetnek gyerekek. Na most ez még sok évvel előtte jártam, és a terhességi teszt ez pozitív lett. Annyira sikeresen tudtam magamnak hazudni, hogy azt mondtam, hogy ez tévedés, vettem még egyet, és egy harmadik pozitív teszt hatására tudtam csak beengedni az agyamba az információt, hogy én ugyanúgy kisbabát várok, mint a fiúnak a menyasszonya felesége. Hát pár másodperc volt, amíg lezongoráztam magamban a lehetőségeimet. Az abortusz előtt álló lány lélektanával azóta nagyon jól, mélyen meg tudtam ismerkedni, és én magam is ugyanezt éltem át, kutatások is ugyanezt bizonyítják. Képtelen a logikus gondolkodásra, képtelen a nyugodt végiggondolásra, képtelen arra, hogy célokat tűzön ki. Egy őzikéhez lehet hasonlítani, aki csapdába kerül, a lábát döntenie kell, hogy letépi, és úgy fut el, és mondjuk elvérzik, vagy megvárja a vadászt, és lelövik. Tehát egy olyan halálfélelem, szó szerint, én minden este úgy feküdtem le ez alatt a terhesség alatt, hogy most kontrollálatlanul, amíg én alszom, egy nagyon ijesztő daganat növekszik a hasamban, és ez egyszer csak fölfal. És ez az én halálom, ez a dolog. És hát ezt így elég gyorsan végigzongoráztam, és arra jutottam, hogy itt nincs más megoldás. A fiúnak se szólhatok, mert az most ott hogy néz neki. Szüleimnek nem szólhatok, mert mi egy jól szituált család vagyunk a városban, mégiscsak. Úgyhogy abortusz. Elmentem ugye Magyarországon a körbeadott baba méretéig, amikor ő neki már 3 hetesen, tehát az anya, amikor megtudja, hogy a nőgyógyászati számítások szerint, akkor már 4 hetes várandós, minimum, de inkább 5. És 3 hetesen már dobog a szíve a babának, még mielőtt az édesanyja megtudja, hogy várandós, azelőtt a baba szíve dobog. Ilyen idősen már bőven szopizza az ujját, mindenki közül megismeri az édesanyja hangját. Érzelmei vannak, az idegrendszere gyakorlatilag minden elindult, a tüdeje, mindene fejlődik. És mégis 12 hetes korig Magyarországon legális az abortusz, 3 indokra hivatkozva. Egy, ha a baba élete van veszélyben, ha az anya élete, ez a 2, és a harmadik pedig egy ilyen elkent mondat, az anya súlyos válsághelyzetére hivatkozva lehet kérni az abortuszt. De az anyának azt nem kell kifejteni, hogy mi ez a súlyos válsághelyzet. Így hát Magyarországon az évi 28-30 ezer abortusz, ami napi 80-100, attól függ, hogy hány napra osztjuk le a hetet, 80-100 kisbaba egy nap, abból 97% erre a súlyos válsághelyzetre hivatkozva történik meg. Azaz a nesze semmi fog meg, jó, mert nem tudjuk, mi van mögötte. Én is súlyos válsághelyzetben voltam, és erre hivatkozva kértem ezen a családvédelmi beszélgetésen, hogy hadd menjek abortuszra, 2-szer el kell menni, és utána mehetek a nőgyógyászhoz. El is mentem a nőgyógyászhoz, és ott csináltak egy ultrahangot. Ez ugye nagyon rég volt, tehát nem tudom, hogy akkor még nem volt szokás, vagy az orvos tudta, hogy mi a szándékom, vagy én nem néztem oda, nem láttam a képernyőt. Pedig állítólag ez egy nagyon fontos lélektani pillanat egy krizisterhes anyánál, hogy látja-e a babát, vagy sem. Én nem láttam, viszont az orvos utána én nagyon szomorúan megkérdezte tőlem, hogy ez egy egészséges szívhangú magzat, hogy nem gondolta arra, hogy megtartsa. És akkor az ember életében vannak olyan pillanatok, amikor tudja, hogy ez most egy ilyen gongszó, vagy egy harangütés, hogy most úgy betüremkedik az Isten, ha lehet ilyet mondani, hogy, hogy most dönthetnék másképp. Hiába nyomtam le magamban az egészet nagyon masszívan, akkor ott meg támadt egy rés a pajzsom, ezt én meg is éreztem, és úgy tényleg egy pár másodperc elgondolkodtam azon, hogy mi lenne, ha... De hát láttam magam előtt egy képet, egy nagyon szomorú lányanyáról, aki egész életében boldogtalanul egyedül neveli, a tologatja a babakocsit, neveli a gyereket, és semmit nem élhet már az életből. Aztán jöttek a hányingerek mindeközben a pár másodperc alatt, és aztán így mondtam az orvosnak, hogy hát doktor úr, én már annyira sokat szenvedtem ettől az egészt, meg olyan borzalmas, meg nem is tudom, mit csináljak, úgyhogy írjuk be azt a dátumot. Így hát beírta a dátumot, és elmentem az abortuszra, és kaptam ott egy altatást. Én gondoltam, hogy az abortusz talán legeslegnagyobb hazugsága az, hogy visszamehetünk az időbe arra a pontra, ahonnan anyák lettünk. Ugye ezt a lány nem is gondol bele abba, hogy ő anya. Attól a perctől kezdve, hogy az a sejt másikkal egyesül. És hát pontosan tudjuk, hogy a szervezetünk attól a perctől kezdve, hogy készül a várandóságra és a szülésre, és ez lelkileg ugyanígy van. És szinte a legtöbb lány, aki abortuszra készül, nagyon sok ilyen lányjal beszélgettem már, azt gondolja, hogy ezt így vissza lehet vinni ezt a pontot, és akkor újra lehet kezdeni mindent, és akkor mintha mi sem történt volna. Ugye ezt azzal szeretjük elkenni a mai divatos, főleg Nyugat-Európában jogi fogalmak, hogy egy szövetcsomó eltávolítása, meg egy ambuláns műtét, egy rutin műtét, csak éppen nem mondjuk ki, hogy ez mi, hogy egy kis babát onnan kivesznek. Ezekkel az elkenhető kis terminusokba kapaszkodtam én is, és hát azt gondoltam, hogy akkor majd szépen elalszom, nem veszek észre semmit, fölébredek, és megint ugyanaz az Anett lesz, mint pár héttel ezelőtt, kis Csini, aki a fiúknak magára vonja a tekintetét, és minden mehet tovább a régiben, és akkor megvalósíthatom a meghalni látszó terveimet. Hát betoltak a műtőbe, és bár a szememet nem tudtam kinyitni, tehát úgy félig aludtam, de mindent hallottam. És ekkor volt ez a második nagy pofon, hogy elkezdtem kiabálni, hogy nem jó az altatás, mert mindent hallottam a műszereket, az orvos utasításait, mindent. Tehát fölfogtam, mi történik. És elkezdtem kiabálni, hogy toljanak ki, és hagyják abba, és akkor mondta az orvos, hogy akkor már nem volt velem olyan megértő, és mondta, hogy ez így jó, ahogy van, és hogy maradjak csöndbe is. Elvégezte a műtétet, hazamentem, és onnantól kezdve ennek az elnyomó mechanizmusnak egy magasabb fokára léptem, és tényleg úgy csináltam, mintha mi sem történt volna, próbáltam egyszer sem eszembe jutatni ezt az egész zűrös dolgot, gyorsan belelovaltam már napokon belül magam egy újabb kapcsolatba, aztán egy másikba. A posztabortus szindróma oldalakon keresztül sorolható tünetei vannak. Az Amerikai Pszichológiai Társaság, hogy csak egy példát mondjak, hiába regisztrálta ezt már sok pszichológus, hogy ez egy létező, nagyon súlyos betegség, nagyon komoly szerteágazó tünetekkel, mai napig tagadja, és azt mondja, hogy ez képzelgés. A posztabortus szindróma egyik legfontosabb ismérve a nő önértékelésének a teljes lecsúszása, tehát ő onnantól egy senki, általában ilyen önbüntető mechanizmusok indulnak el, szörnyű párkapcsolatokat alakít ki a nő, mindegy, csak szeressék alapon, de ő maga se tudja magát beletenni, mert nem tartja magát semminek, és általában a legszörnyűbb az, hogy ezt nem hozzák kapcsolatba az abortusszal, mert hogy a posztabortus szindróma az évekkel később szokott kialakulni, ez egy ugyancsak regisztrált, átlagosan 6-8 éve később kezdődik. Ugye akkor kezdenek a nők szülni, megszületett gyermekeket. És aztán nagyon sokan lesznek pszichiátriai esetek, tehát konkrétan gyógyszeres, azt hiszem 20%-uk. Pánikbetegek, alkoholisták, öngyilkosok, vagy állandóan megkísérlik az abortált gyermek feltételezett születésnapján az öngyilkosságot. Nagyon, nagyon szertágazó. Akkor a megszületett gyerekeket iszonyúan túlféltik, hogy jaj, akkor ezekkel legalább ne legyen semmi, vagy éppen elhanyagolják, haragszanak rájuk, mert hogy elvették a helyet attól, akit én valaha megtagadtam. a párkapcsolat, a házasságok, ha abban történik az abortusz, azok 98%-uk megy tönkre, ilyen adatok vannak. És a rémálmok. Nálam ez volt a fő. Egy rémálmom volt igazából, mindig ugyanazt álmodtam, 100000-szer, elkezdődtek nálam, és be kellett vallanom minden reggel, amikor felébredtem egy borzalmas éjszaka után, hogy ez az abortuszom miatt van, ezt nem tudom letagadni, ezt nem tudom máshogy magyarázni, de nem tudtam vele mit csinálni. Már álmomban is sokszor mondtam magamnak, hogy ha ezt most még egyszer végig kell élnem, akkor meghalok, de végig kellett élnem, nem tudtam magam felébreszteni. És az álom a következő volt, rám bíztak egy kisbabát, aki egy rózsás, gyönyörű, pufi kis újszülött volt, nagyon egészséges, mindene megvolt. Egy kis hurkapálcára volt valahogy erősítve, de nem, tehát teljesen egészséges baba volt. Egy borzasztó mély nagyváros szélén álltam, és ez így a mélységben volt, egy völgyben, egy fekete gomolygó füst volt, nem lehetett átlátni az aljáig, tényleg mint egy pokoli hely. És azt mondták, hogy át kell vinnem ezen a városon ezt a babát úgy, hogy túlélje. Nagyon sok veszély fog ránk leselkedni, és én elkezdtem vinni a babát, és etettem, láttam, hogy éhezik, hogy szomjazik, ilyen savas eső esett ránk, és fölé tartottam a ruhámat, és mindig lestem, hogy mi van vele, és láttam, hogy egyre kisebb, egyre szürkébb, egyre élettelenebb, és a végén mindig meghalt. És amikor felébredtem, akkor beláttam, hogy ezzel én nem tudok mit kezdeni. És aztán ezek, ahogy így kulmináltak az életemben, ezek a szörnyű kapcsolatok, amikor már tényleg szánalomra vértó volt az elején az egész, a fiú részéről is, meg az én részemről is. Egyik reggel arra keltem föl, hogy én nem vágyom semmi másra, csak itt megtisztulásra, hogy senki ne érjen hozzám, senki ne szólítson meg, senkivel ne kelljen beszélgetnem fiúval, hanem kezdődjön el bennem egy tisztaság, egy új élet, és amikor már tudom, hogy kit vagy mit akarok, akkor majd. És felkészültem arra, hogy ez hónapokig, akár netán évekig eltarthat ez a folyamat, és nagyon felszabadító volt, és így mentem ki, emlékszem az utcára, és mint egy ilyen új élet, hogy hú, de jó. És hát a Jóisten az nagyon humoros, tényleg, velem legalábbis többször. És az utamba sodorta kb. Egy hét múlva a leendő férjemet, akivel teljes szerelembe estünk. Itt ez megint nem volt betervezve, úgyhogy én megint egy picit így próbáltam tagadni, meg nem gondoltam bele, meg nem tudom. De annál elsőpröbb volt a dolog. És hát elkezdtünk járni, és egyik randevunkra ilyen gyönyörűen kiöltözve és megmosakodva és hajat mosva jelent meg, és vasárnap volt, és láttam, hogy zavarban van, és akkor már elkezdtem egészen vad gondolatokat képzelni, hogy netán megkéri a kezem, már ilyen frissen, pár hét után, meg te jó ég, és akkor egyszer csak kinyögt, hogy hát vasárnap ő szentmisére szokott járni, és hogy tudja, hogy hát vagy ez nem tudja, hogy ciki-e vagy mi, de hogy elmennék-e vele. És úgy megkönnyebbültem, meg elszomorodtam egy picit. De hát mondtam neki nagy lazán, ugye ideig felslitzelt szoknyába, hogy akkor ó, menjünk, persze, hát én a mamáimmal és csomót jártam, tudtam, hogy ott térdelgetni kell, meg pénzt bedobni, meg nem tudom. Én semmit nem fogok csinálni, mert én meggyőződéses filozófia szakos hallgatóként mit csináljak olyat, ami nekem nem, nincs a szívemben. És aztán így kezdtem el járni templomba a szerelmem miatt. És tényleg ültem, mint a kőszobor, és protestáltam. De aztán eljött az a Szent Mise, hétről hétre, hogy jártunk, közben édesapám is meghalt, ami nekem nagyon-nagyon, ő nagyon, hát a legközelebbi ember volt gyakorlatilag, és nagyon váratlanul, szörnyű módon meghalt, és úgy tényleg úgy nagyon, nagyon sok nehézséget hordoztam, és eljött az a Szent Mise, hogy beléptünk a templomba, és még nem történt semmi, elkezdtem sírni, és végigsírtam az egészet, és ez hétről hétre így ment, és már kezdtem cikinek érezni, hogy tényleg nem tudtam magammal mit csinálni, csak sírtam. Én hiszek abban, hogy valahogy a Jóisten elkezdte ezeket az üvegszilánkokat, ezeket a szörnyű sebeket így kimosogatni bennem. És aztán volt egy nap, egy vasárnap, amikor ültem a templomban, így fölnéztem a kupolájába, és hirtelen így teljesen egyértelmű volt, hogy van odafönt valaki, vagy ott van valaki, aki engem mindig is nézett, és mindig is szeretett, és figyelemmel követt az életem minden eseményét, csak én nem néztem rá, és nem tudatosult bennem, hogy ő van. És ez volt a megtérésem pillanata, és hát nagy boldogan megírtam a nagymamáimnak, akkor még nem volt e-mail, hanem szép levelet írtam mindenkinek hosszan. És hát utána belevetettem magam a hitbe, és mentünk lelki gyakorlatokra, és olvastam mindent, Biblia, minden faltam, és aztán így került sor az eljegyzésünkre, és akkor első áldoztam, bérmálkoztam, ahogy azt illik, meggyóntam az abortuszomat. Ugye mi katolikusok hiszünk abban, hogy az ember egyszer a gyóntatószékben leteszi a pap, mint Isten helytartója előtt azt a bűnt egyszer, és Isten megbocsájt egyszer, és amit egyszer Isten megbocsájt, ezt többször nem kell. Csak, és ez megint egy nagyon fontos tapasztalat, az abortuszt átélt nők maguknak nem tudnak megbocsájtani, és ezért úgy jönnek ki a gyóntatószékbe, hogy eszükkel tudják, hogy Isten megbocsájtott, de ugyanúgy szenvednek tovább évekig, évtizedekig. Idős asszonyokról mondják papok, hogy nem tudnak meghalni. Minden bajuk van már, nincs hozzátartozójuk, már nagyon idősek, és azt mondják, hogy atyám, én végigéltem a háborúkat, meghalt a férjem, meghaltak a gyerekeim, ez a baj, az a baj, mindenen túl vagyok, egy dolgot nem tudok letenni, az abortuszomat. És ez nálam is így van, és aztán kialakítottunk, illetve behoztunk Magyarországra egy fantasztikus lelki gyakorlatot, 3 napos abortuszon átesett nők segítésére, és ott ugyanezeket hallgatom, hogy meggyóntam 3-szor, 4-szer, és nem jutok dűlőre. Bocsánat, nincsen órám, János. Jó, csak igen, hogy kalkuláljak. És akkor ott tartottam, hogy esküvő, és hát a férjem mondta utána, hogy én már 30 fölött voltam, hogy hát akkor jöhetnek a gyerekek. Én még elébe szóltam volna pár évet, ez is nagyon jellemző, szerintem nem csak rám, hanem sokakra manapság. Viszont megtetszett az ötlet, és akkor nekiláttunk annak, hogy kisbabánk legyen, és pár hónapon belül valóban meg is fogant az első gyermekünk. Mind a ketten szinte az első beszélgetések során a férjemmel leszögeztük, hogy nagyon vágyunk egy kislányra. Valahogy azt nagyon szeretnénk, ha lenne egyszer egy kislányunk, és hogy 4 gyermeket szeretnénk. És hát amikor kiderült, hogy csináltam egy terhességi tesztet, és pozitív lett, és kiderült, hogy várandós vagyok az első gyermekünkkel, és hogy tehát a boldogságban úsztunk. Egész éjszaka néztem az internetet, hogy akkor a legjobb nőgyógyászhoz menjünk, és hogy minden körültekintően, és a gyerekszoba, és a, hát ez bizonyára sokan átérték, hogy milyen az első gyermek várása. És ahogy elmentem 10-11 12 hetesen ehhez a szupernőgyógyászhoz, a férjemmel, nagy mellénnyel, hogy akkor igen, én kisbabát várok. És bementünk, és egy ekkora képernyőn mutatták azt a kisbabát, aki egy kisfiú volt. És kalimpált kezével, lábával, és kerek pocakja volt, és nagyon vidámnak tűnt, és olyan nagyon boldognak, hogy valamilyen módon a szüleivel kapcsolatba kerülhet. És így néztem, és azt gondoltam, hogy én nem lehetek ennél boldogabb, és hogy ez csúcs szuper. És kiléptünk a nőgyógyásztól az ajtón, és akkor egyszer csak így jött a gondolat, hogy de hát ugyanennyi idősen volt nekem már egy másik kisbabám. És hogy őt megölettem. És hogy ő ugyanígy boldog volt az anyukájától, és hogy ugyanígy számított az édesanyja szeretetére. És hogy ugyanilyen kis komplett emberke volt ő is már akkor. És hát ez a gondolat, ez nagyon nem illett ebbe a lebegésszerű boldogságba, úgyhogy elkezdődött bennem egy ilyen tudathasadásos, egy ilyen bipoláris állapot, hogy egyszerre terveztem a jövőt, és alig vártam, és néztem a hasam, és nem tudom. És egyszerre volt bennem egy olyan mély szomorúság, és egy olyan örökre szóló, úgy gondoltam akkor, hogy örökre szóló depresszió, hogy úgy szép lassan aztán megszületett Matyi fiunk, az első kisfiunk, és aztán nem is olyan sokkal utána megfogant a második gyermekünk, bíztunk, hogy egy kislány, és én végig éreztem, hogy az én abortált gyermekem az egy kislány. És amikor kiderült a második gyermekünkről is egy fiú, akkor azt mondtam jó Istennek, hogy Uram, hálát adok, hogy egyáltalán gyermekem lehet, és tudom, hogy te soha nem fogsz nekem kislányt adni, de ez a minimum. és hogy nagyon köszönöm. És én onnantól lemondtam arról, hogy lányunk legyen, és hát nagyon örültünk a második gyermeknek, és ugyanúgy végignéztük 47-en keresztül, ahogy fejlődik a pocakban. Viszont mikor ő is megszületett, addigra gyakorlatilag egy tetszhalott voltam. Tehát olyan mélyre, ennek az ollónak a két szára, hogy néztem a két gyönyörű gyerekem és egy fantasztikus férjem, és minden jó volt körülöttünk. Nem, egyszerűen nem kívánhattam volna jobbat. És ahogy odajöttek hozzám ezek a gyerekek, hogy megöleljem őket, és a szemükben az a feltétlen szeretet, hogy az anyukám az a legszuperebb a világon. És akkor elönt az öröm, és abban a másodpercben az, hogy de ugyanilyet én megöltem. És hát így néztek ki a napjaim, hogy így átöleltem őket, így felszívtam magam reggel, hogy akkor reggelit adok, én vagyok a családanya, és akkor én itten csinálom kell a dolgomat. És fél óráig körülbelül tartottam magam, és aztán elmentem a szobába, és egész nap ott sírtam, néztem abortuszos videókat, hány másodpercig szenved, hogy hal meg. Újra és újra föltéptem ezt a sebet, kínoztam magam, ostoroztam magam, és folyamatosan fogcsikorgatva imádkoztam. Semmi könnyebbséget nem hozott az imádság. Nem hittem abban, hogy ebből van kiút. Azt gondoltam, hogy ha én 80 évig élek, ha 90, akkor egészen a halálom pillanatáig, tök mindegy, hány gyerekem lesz, és milyen boldogok leszünk, az én életem egy kuka. Nem lehetek öngyilkos, mert családom van, de azt kívánom, hogy bárcsak a jó Isten valahogy elvenni az életem, vagy temetne el élve a parketta alá. Erre vágytam. És hát a házasságunk is kezdte megsínleni ezt az állapotomat. Gyakorlatilag mindenről ugyanaz jutott az eszembe, folyamatosan körkörösen a téma körül cirkuláltam, és azt mondtam, hogy igen, minden bűn megbocsátható, Isten mindent megbocsájt, egyet nem, ha egy anya a gyerekére nemet mond. És férjem próbált mindenhogyan segíteni, rengeteget beszélgettünk, mindenféle szépet mondott, hogy akkor jövőbe kell nézni meg, a meglévő családom meg már meggyóntam meg, de. Nem, az eszemmel mindig értettem, de ugyanolyan szomorú voltam. És aztán ebben az elég nehéz időszakban, nagyon nehéz időszakban, megismerkedtünk a magyar pálos rendelők, egy nagyon régi férfi szerzetes rend Magyarországon, katolikus rend, négy kolostoruk van, és az egyik kifejezett tevékenységük, vagy attribútumuk, az életvédelemnek az a fajtája, az úgynevezett lelki adoptálás, lelki örökbefogadás, amikor vállaljuk azt, hogy 9 hónapon keresztül egy ismeretlen babáért imádkozunk, egy egész rövid imát, meg mi katolikusok egy 10 rózsafüzért, tehát napi 5 perc imádság összesen, és nem akarjuk megtudni, hogy ki ez a baba, hol él a világban bármi, őt az abortusz veszélye fenyegeti, és azért fohászkodunk, hogy megmeneküljön. És ne csak, hogy megmeneküljön, és valahogy oda csöppenjen abba a családba, hanem hogy az a család felnőjön a szeretetbe, vagy a szeretethez. És ez egy nagyon szép dolog, és amikor én ezt meghallottam, hogy megismerkedtünk a páros atyákkal, akkor egyből elutaztam abba a kolostorúba, itt az Alföldön, ahol ezt el lehet, éppen akkor el lehetett kezdeni ezt az imádságot, és 3 éven keresztül, 3x9 hónapig ezt végigmondtam, és azt mondtam, hogy ez a minimum, amit nekem tennem kell. Hát ez sem nagyon hozott enyhülés, de mindenfajta imádságot, 9-eket, mindent, valahogy próbáltam görcsösen a Jóistenbe kapaszkodni, amellett, hogy érzelmileg semmi könnyebbséget nem éreztem. És aztán mégis ennek tudom be, ennek a kitartó, de valahol úgy éreztem, hogy lelketlen imádságnak, hogy megfogant a 3. gyermekünk, én mondtam, hogy biztos fiú lesz. A férjem még reménykedett, elmentünk az ultrahangra, kisfiú, és hát ő is fölnövekedett, szépen megszületett, de előtte, amíg vele voltam várandós, mindegyik várandóságon borzasztó nehézen bírtam, mindenféle rosszul érteim voltak, és tönkrement mindig a derekam, és itt is már nagyon nehéz volt a pocakom, és lefeküdtem egy délután pihentetni a derekam, mert nagyon-nagyon fájt, és teljesen éber voltam, de becsuktam a szememet, és valami egészen máson gondolkodtam, és egyszer csak megjelent előttem egy kislány, hosszú barna hajjal, és vakító fehér ruhája volt, ilyen gyönyörű csipkés fodros, de nem lehetett ránézni a ruhájára, annyira fehér volt, és egy 30 körüli férfinak fogta a kezét, És így jöttek közelebb felém, és én a férfi szemében néztem, és egy ilyen végtelen szeretet és elfogadás volt a szemében, amit így még földi tekintetben sosem láttam. És valahogy így a gondolatok, vagy a tekintetünkkel kommunikáltunk, és mondtam, hogy Uram, hogy ne lépj közelebb, mert én nagyon-nagyon bűnös vagyok. És az volt a szemébe írva, vagy úgy mondta a tekintete, hogy tudom. És mégis közelebb lépett, és akkor mondtam, hogy de nekem abortuszom is volt. És még közelebb lépett, és azt mondta, hogy azt is tudom, és hogy minden rendben van. És utána valahogy a kislány volt az, aki beszélt, és azt mondta, hogy ő az a gyermek, akit én abortáltattam. És hogy valóban, amivel én ostoroztam magam, hogy ő van nagyon sötét helyen sír, mert őt az anyukája eldobta, és hogy valóban neki át kellett élni a fizikai halált miattam. De hogy abban a pillanatban, amikor ő meghalt, akkor a mennyországba jutott, és a mennyországban ott van Jézussal, és a mennyországban, és itt így elnevette magát, ott nincsen boldogtalanság, és hogy ő tökéletesen boldogott. És abban a percben, ahogy meghalt, megbocsájtott nekem, és hogy ugyanúgy szeret, mint minden gyermek az édesanyját. És hogy bár tökéletesen boldogott, de van egy nagyon nagy vágya, hogy egyszer én is ott legyek vele, és együtt örüljünk. És azt mondta, hogy ha ezt így folytatom, ahogy most élek, akkor ez nem így lesz. És azt mondta, hogy azért jött el, mert tudja, hogy megkér, hogy változtassak, mert tudja, hogy fogok tudni változtatni. És arra kér, hogy ne csak az eszemmel fogadjam be Isten irgalmát, hanem hogy a szívembe. Hogy értsem meg azt, hogy Isten nem csak hogy megbocsájtott a bűnbánatomat látva, hanem hogy el is felejtette a bűnömet. És ez nekem egy olyan kulcsmondat volt, amiből valahogy így lehult a fátyol, és mindent megértettem, hogy ő a tenger mélyére vetette, ahogy Mikeásnál olvashatjuk. És utána így elbúcsúztunk, megöleltük egymást, de ez már egy olyan boldog búcsú volt, mint amikor az ember beadja az oviba a gyerekét, hogy tudom, hogy egy örök egységben vagyok vele, és most pár óráig nem találkozunk, de hogy mi együtt vagyunk mindig. És eltűntek a szemem elől, és felálltam az ágyról, és azt éreztem, hogy én most kaptam életet, hogy én nekem most kezdődik az életem, és ide nekem az oroszlánt, és megtaláltam a hivatásom, és boldog vagyok, és lekerült a hátamról 1000 tonna, és meggyógyultam a rákból, és hogy én minden olyan lányt szeretnék megszólítani, aki abortuszon gondolkodik, és minden olyan embert, akinek a környezetében ilyen lány van. És akkor gyorsan felhívtam a férjem, akkor így valahogy így elmakogtam neki, de úgy nekem is több nap volt, mire ezt így fölfogtam, és hogy ír magjában sem jött vissza semmi azokból az érzésekből, amik előtte voltak. És aztán már utána emberi okoskodással, akkor végig gondoltuk, hogy jó, hát akkor kik a krízisterhesek, azok általában a fiatal lányok, őket hogy lehet megszólítani interneten, és akkor így jött létre a születésnapomra kaptam ezt a csodálatos domént, hogy abortus.hu, és akkor ezen keresztül próbáltuk becsalogatni azokat a lányokat, akik beírják a keresőbe, hogy hogy mehetnének el abortuszra, és akkor ott először egy kicsit leplezettem, most már teljesen leplezetlenül próbáljuk őket afelé terelni, hogy nem az abortusz a megoldás az ő problémájukra, és hogy ezt utólag egyébként, aki abortuszon gondolkodik, de mégsem megy el, a 97%-uk, ez mondjuk ugyancsak egy amerikai felmérés, de kapaszkodhatunk bele, azt mondja, hogy ó, de jó. Tehát sosem bánjuk meg azt, hogy a gyermekünk megszületett. És aztán így elkezdtem, éreztem magamban ezt is, hogy egy idő után tudtam erről beszélni, egyre többeknek, például édesanyám se tudta, neki is, de neki volt például a legnehezebb elmondanom. És aztán nagyobb plénum előtt, és Bőte Csaba atyával is jártam templomokba, és aztán egy ilyent hallott meg egy magyar pszichológus lány, aki megkeresett, hogy akkor van ez a Ráhel szőlőskertje program, ahol Jeremiás könyvéből Ráhel siratja fiait, mert már nincsenek többé, és innen van ez a neve a programnak, és ezt egy amerikai keresztény pszichológus asszony csinálta, írta meg ezt a programot, és nem az abortusszal foglalkozott, hanem a PhD-jét írta anyagcserezavaros lányokból, tehát bulimiás, anorexiás, mindenféle étkezési zavaros lányokat vizsgált, és felfigyelt arra, hogy mindegyiknek volt abortusza. gyakorlatilag. És akkor ez annyira megdöbbentette, hogy elkezdte lekutatni, és akkor jött ez, hogy még mennyi mindent okoz az abortusz évtizedekkel később, csak az emberek, az asszonyok, meg az orvosok, meg a pszichiáterek nem kötik általában össze a kettőt. És így elvileg most adnám majd a szót a férjemnek, hogyha kezd. És a slusszpoint addig elmondom, hogy még Dávid bejön. Elindult ez a misszió, és egyre több nagyon szép gyógyulást hallhattam ezeken keresztül, és megismerkedtem magyar életvédő szervezetekkel. És aztán hát ugye mi mindig négy gyermeket szerettünk volna, és már így azért 40 felé közeledtem, és próbálkoztunk, és valahogy nem tudtam várandós lenni, és hát volt is valami kis testi oka, de úgy igazából nem volt rá magyarázat. És aztán volt egy nap, és megint a jóisten humora, hogy leültünk, és azt mondtam a férjemnek, hogy akkor nekünk három gyerekünk lesz. Ezt én most így elfogadom. Előtte nagyon görcsösen próbálkoztunk. Hát nem tudom, hogy másnap-e, vagy pár nappal később pozitív lett a terhességi teszt, és kiderült, egy kisbabát várunk, aki itt közeledik, és elmentünk nőgyógyászhoz, és hát ugye a mai modern hozzáállás, hogy azonnal mindent tudni akarunk, akkor kislány vagy kisfiú? Mondtam, hogy biztos fiú, de férjem még mindig bízott, és mondta a szonográfus, hogy nem tudja megállapítani, mert úgy fekszik, hogy 47-en keresztül, ahányszor mentünk ultrahangon, én úgy éreztem, hogy még akkor is volt olyan, hogy átfordult csak az ultrahang napjára. Nem lehetett látni. És egy idő után már annyira tetszett ez a titokzatosság, meg ez a várakozás. Már a nőgyógyászom, akinek három fia van, ő is fogadásokat kötött, és aztán a szülőszobán is, hogy mondtuk, hogy már ne is mondják meg. És aztán megszültem a gyermeket, és ugye mivel nem vizsgáltam meg első percekben, láttam a könnyező férjemet, láttam a szülésznőket, mindenki, nem tudott senki megszólalni egy-két percig. És nem tudtam, hogy fiam van, vagy lányom, és aztán végre a férjem kinyögte, hogy egy kislányunk született. És akkor így fölnéztem a kórház plafonjára, és így nagyon azt éreztem, hogy a jóisten lekacsintott rám, hogyha végre elfogadom az ő irgalmát, akkor még mindent megad nekünk, még ezt is, a mi kis spéci kéréseinket, úgyhogy Hanna most már 4,5 évesen boldogítja a három bátyját és minket. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattak minket, és az utóéletéről Dávid beszélne még.
Olaj Dávid vagyok. A Szanettel, ahogy megismerkedtünk, utána rögtön együtt kezdtünk dolgozni, de ez még nem az életvédelem területén zajlott, hanem mindenféle vállalkozásba fogtunk, hogy egzisztenciális alapot teremtsünk a családunknak, és aztán az én elvem az volt, hogy mire majd jönnek a gyermekek, 30 éves korunkra annyi pénzünk legyen, hogy teljesen szabadon tudjuk a gyermekeinket nevelni. Ez az Isten kegyelméből meg is tudott valósulni, és de aztán utána pedig gondoltuk, hogy majd a kényelem oldalán lehet, hogy megtaláljuk a boldogságot is, és aztán rá kellett jönnünk, hogy azért ez egy kicsit nehezebb feladat lesz. És aztán, ahogy kibontakozott ugye a Zanett elmondása szerint is a történetünk, a közös történetünk, akkor fölmerült egy idő után az a kérdés, a Zanett gyógyulását követően, hogy őt elkezdték hívni, nem tudom, azt mennyire említette ezekre a tanúságtételekre, és akkor rám maradtak a gyermekek, és aztán felvetődött a kérdés, hogy ez most tényleg mennyire lesz jó a családnak, mennyire lesz jó a közösségünknek, és hogy mi is a közös hivatásunk ebben. És aztán tavaly tettünk erre a mondatra egy pontot azzal, hogy megalapítottunk egy szövetséget, egy egyesületet, aminek az a neve, hogy József Szövetség, ami azt a célt tűzte ki, hogy megjelenítse az életvédelemben a férfit is ezzel a névvel rögtön, és hogy felhívjam én a figyelmet, a férfitársak figyelmét arra, hogy igenis, hogy az életvédelemben nem csak az anyák és a magzatok kell, hogy megjelenjenek, hanem nagyon fontos a férfiak helytállása is. És aztán akkor újult erővel nekifogtunk a lelki adoptálás terjesztésének is, és itt Pilis Csabán és a katolikus közösségben sikerült elérnünk azt, hogy a közösségnek a kétharmada 9 hónapon keresztül végigmondta ezt az imát, ezt a napi 5 perces imát minden nap, és ezzel az Isten kapcsolatuk fejlődött, tehát egy ilyen nagyon csodálatos tapasztalat volt ez, hogy rászoktattuk az embereket és magunkat is a mindennapi imára, hogy minden nap ugyanaz az a gondolat vezesse, mi például esti imaként mondjuk. És aztán az egész országos szinten után fölfigyeltek rá szerencsére több és többen, és csodálatos tanúságtételek vannak arról is, hogy volt egy fiú, aki így lelki adoptált egy kisbabát, akiről hát természetesen nem tudta, hogy hol él, akár Magyarországon, vagy Európában. És ahogy mondta ezt az imát, teltek a hónapok, akkor volt egy ilyen családi összejövetelük, és ott a családi összejövetelen mondta az ő nővére, aki már majdnem 50 éves volt, hogy szeretne bejelenteni egy nagy hírt, hogy ő egy kisbabát hordoz 3 hónapja a méhében, és hát óriási küzdelemben ment keresztül, hogy megmerje tartani ezt a kisbabát, mert váratlanul jött nekik, és természetesen a nőgyógyász, meg a szülésznőgyógyászok mondták, hogy ez nagyon kockázatos lenne. És aztán, ahogy visszapörgette a testvére a fogadalomtételének a napját, akkor kiderült, hogy pont egybeesett a nővérének a foganásával, és ebben az volt az érdekes, hogy ő egy idő után elnevezte ezt a kisbabát, a férfi, hogy személyesebben tudjon hozzá szólni az imádságban, és egy ilyen különleges nevet adott neki, ami hát nem egy mindennapi keresztnév. És akkor így, amikor egy hallotta ezt a történetet a nővérénétől, akkor így a szívében forgatta ezt a nevet, meg hogy elképzelhető, hogy akkor ez egybeesik, akiért ő imádkozott. De aztán nem mondta ezt ő el akkor ott, hanem még eltelt pár hét hónapok. És aztán akkor, ahogy megtudták ugye az ultrahangok segítsége, hogy akkor lány lesz, és akkor, hogy akkor elérkezett az a pillanat 6 hónap körül, hogy bejelentették, hogy akkor hogy fogják nevezni. És egész véletlenül teljesen ugyanaz a különleges név volt, és akkor a férfi is felnézett az égre, és azt mondta, hogy köszöni ezt a nagy kegyelmet és lehetőséget, hogy imádkozhatott egy ilyen, és hogy megismerhette, és hogy ennyire közeli. Úgyhogy nagyon érdekes megtapasztalni azt is, hogy volt egy olyan iskola, ahol meg elkezdték ezt a lelki örökbefogadást. Ugye a tantestületben sok tanárnéni volt, és aztán az igazgató egy év múlva szólt, amikor már 6-on várandósak lettek hirtelen, hogy most már lehet, hogy a lelki adoptálást nem kellene ennyire intenzíven mondani a tantestületen belül, mert azok az anyukák teljesen fogékonyak lettek, mind testileg, mind ugye először lelkileg, és tényleg ezt megtapasztaltuk Pilis Csabán is, hogy mi március 25-én szoktuk elkezdeni a Gyümölcsoltó Boldogasszony napján, hogy akkor milyen szép, hogy karácsonyra akkor megszületik a kis Jézussal a kisgyermek, akiért imádkozunk. És aztán itt is Pilis Csabán volt több olyan 3 család is, aki már küzdött azzal, hogy akkor meddőnek tekintették magukat, meg az orvosok is így bekategorizálták. 2 nagyon közeli barátunk is. És aztán hogy nem, ahogy elkezdték mondani ezt, hogy lelkileg elfogadták, ugye lelkileg örökbe fogadták ezt a kisbabát, és elhitték, hogy ő ugye él, és valahogy meg tudott fogadni nekik is egy-egy kisbaba, úgyhogy nagy gyermekáldást láthattunk. Szóval csodálatos ez az egybeesés, ahogy ugye ki tudunk tekinteni a mindennapjaink zárt világából egy másik babáért való imádságban, és aztán utána pedig hirtelen ráeszmélhetünk, hogy mennyire közel áll ez hozzánk. Úgyhogy talán ezek a tanúságtételek azok, amik meg tudnak erősíteni minket, meg a fiatalokat is, hogy imádkozzák, mert azt is megtapasztaltuk, hogy hogyha egy fiú meg egy lány ezt az imát együtt mondta, akkor abból, hogyha ezt végig tudták csinálni 9 hónapon keresztül, akkor megerősítette ugye a kapcsolatukat, és aztán házasság is lett belőle, és babák biológiailag is.